Nyolc. Családi jelenet. A három fiatal ember a Louis 15 téren vált el egymástól, és Morel a bulváron, Chateau Renaud a Revolution hídján, és Debray a part mentén haladt tovább. Morel és Chateau Renaud minden valószínűség szerint házi tűzhelyükhöz tértek, mint a Richelieu utcai színház hangzatosan megírt darabjaiban szokták mondani, Debray azonban nem. A Louvre elé érkezve balra fordult és végigvágtatott a Carrousel téren, áthaladt a Saint-Roch utcán, és a Michodier utcába jutva éppen abban a pillanatban került szembe a Danglars palotával, mikor a Villefort kocsija megállt a kapu előtt a báronéval, minek utána a király ügyészt és nejét már hazaszállította volna. Debray, mint félig meddig már a családhoz számított ember, egyszerűen odavetette egy szolgának a kantárszárat, és a kocsihoz sietve karját nyújtott a Danglarnénak, hogy fölkísérje. Alig értek be még az udvarra, Debray már faggatni kezdte. Mi lehet-e, Hermann, hogy egyszeriben olyan rosszul lett, amikor a gróf elbeszélte ezt a történetet, jobban mondva mesét? Mert máskülönben is kegyetlenül rossz hangulatban voltam egész este, kedves barátom. Ne gondolja, Hermann, hogy elhitethet velem ilyesmit. Mikor odaértünk, a lehető legjobb kedvében volt még. Danglars ugyan eléggé zsémbes volt egész idő alatt, de tudom, hogy az még nem szokta önt kihozni a sodrából. Én azt hiszem, hogy megbántotta valaki. Mondja el nekem őszintén, jól tudja, hogy megtorlás nélkül nem tűröm az arcátlankodást. Csalódik, Lucien, higgye el nekem, hogy úgy van, amint mondtam. Egyszerűen rossz kedvem volt, és nem is tartom érdemesnek vesztegetni rá a szót. Nyilvánvaló dolog, hogy Danglarné valami olyan ideges izgatottságba került, amelyről a nők néha maguk sem tudnak számot adni, és Debray úgy gondolkozott, hogy valami nagy rázkódtatáson kellett keresztül mennie, amit azonban senkinek sem akar bevallani. Szokva lévén az ilyen idegességhez, mely a női élet egyik legfőbb alkotó eleme, nem faggatta tovább, és kedvezőbb alkalomra várt, mikor megismételheti a kérdést. Vagy proprio motu vallomásra kerül a sor. A báróné szobája előtt Cornéli kisasszonnyal találkozott. Cornéli volt a benfentes komorna. Mit csinál a leányom? Kérdezte Danglarné. Egész este tanulmányaival foglalkozott, azután nyugalomra tért. De mintha zongorája hangjait hallanám. Louis D'Amilly kisasszony van nála, és ő játszik neki, kisasszonyunk az ágyból hallgatja. Olyan, segítsen átöltöznöm. Beléptek a hálószobába. Debray kényelmesen elhelyezkedett a kereveten, Danglarné pedig elvonult komornájával a kis öltözőfülkéjébe. A bároné azután a zárt ajtón keresztül beszélgetett Debray-jel. Mondja csak, kedves Lucien, még mindig panaszkodik Eugénire, hogy szóra sem méltatja? Asszonyom, válaszolt Lucien, a bárónő ölebecskéjével incselkedve, amely fölismervén benne a házi barátot, ezer mindenféle módon hízelget neki. Nem én vagyok az egyedüli, ki ezzel vádolja, mert a napokban maga Monkerf is panaszkodott, hogy egyetlen hangot sem tudott arájából kicsikarni. Igaz, de azt hiszem, hogy maga viselete egyszer csak gyökeresen megváltozik, és meglátja, még az ön hivatalába is betoppan. Az én hivatalomba? Mármint a minisztériumba. Ugyan miért? Hogy szerződtessék az operához. Hallatlan mennyire rajong az a leánya muzsikáért. Rang béli hölgynél szinte nevetséges. Debray mosolygott. Ha a báró úr és az ön beleegyezésével fogja kérni, minden esetre szerződtetni fogjuk, bár ahhoz csak ugyan koldusok vagyunk, hogy olyan fényes tehetséget, mint az övé, érdeme szerint tudjunk megbecsülni. Cornéli, elmehet, nincs szükségem már önre. A komorna eltávozott, és Danglarné nem sokára pompás pongyolában lépett ki az öltözőből, s helyet foglalt Lucien mellett. Gondolataiba merülve némán simogatta kis ölebét. Lucien elnézte egy darabig, hanem azután megtörte a csendet. Mondja meg őszintén, bántja valami, Hermann? Semmi a világon, válaszolta báróné, hanem azért nagyot sóhajtott, mintha folytogatta volna valami, és a tükörhöz lépve mondta. Ez szinte ijesztően beesett ma az arcom. Debray mosolyogva lépett felé, hogy megnyugtassa, mikor egyszerre föltárult az ajtó. Danglars lépett be. Debray visszaült a helyére. Az ajos ajtó nyitásra Danglarné visszafordult, és meglepetve látta férjét belépni, csodálkozását nem is igyekezett palástolni. Jó estét, asszonyom, jó estét, Debray úr, köszöntött be a bankár. A Baroni azt hitte, hogy Danglár ezzel a látogatással akarja helyreütni fanyar megjegyzéseit, melyek napközben többször is kiszaladtak ajkain. A Baroni tehát neheztelő arcot öltve ügyet sem vetett férjére, és Lucien felé fordult. Olvasson föl valamit, Debray úr! Debray, kit eleinte nyugtalanított kissé ez a szokatlan látogatás, a Baroni nyugalmát látva szintén megnyugodott, és az asztalon heverő, dúsan aranyozott gyöngyház cifrázatú díszes kötet után nyúlt. Bocsánat, Baroni, de ön egészen tönkre teszi magát késői virasztással, mondta a bankár. Éjfél felé jár már az idő, és Debray úr nagyon messze lakik. Debray egészen elképett, bár Danglár hangja tökéletesen nyugodt és udvarias volt, hanem ezen a nyugodt udvariasságon keresztül érzett az erős elhatározás, hogy szokása ellenére ma este dacolni fog felesége önfejűségével. A Baroni is elcsodálkozott, legalább tekintetében határozottan ki volt fejezve a megütközés, mely minden esetre lehűtötte volna kissé a férjét, ha észrevette volna. A Barót azonban egészen ellátszott foglalni a hírlap, amelynek bőrze híreit tanulmányozta. Ilyen formán az a megvetéssel teljes büszke tekintet kárba veszett, és nem volt semmi hatása. Lucien úr, mondta a Baroni, kijelentem önnek, hogy semmi kedvem sincsen még álomra térni. Ezer mindenféle megbeszélni valom van önnel, és még akkor is nálunk kell tölteni az éjszakát, ha kénytelen lesz az alsó vendégszobák valamelyikébe hálni. Amint parancsolja asszonyom, válaszolt nyugodt hangon Lucien. Kedves Debray úr, fordult felé a bankár, ne fossza meg magát az éjszakai pihenéstől a Baroni balondságai miatt, melyeket holnap épp úgy meghallgathat, mint ma. Ezt az estét én foglalom le kizárólag a magam számára, és remélem meg fogja engedni, hogy fontos ügyeimről négy szem közt beszélhessek a feleségemmel. A vágás oly közvetlen és határozott volt, hogy Lucient is, a Baronit is egészen megzavarta, egymás tekintetében kerestek védelmet e támadás ellen, de a győzelem ezúttal a férj részé maradt. Távolról se gondolja, kedves Debray úr, hogy ajtót mutatok önnek, a világért sem tudnám megtenni. Egyszerűen egy váratlan körülmény következtében kell még ma este értekeznem a Baronével, és ilyesmi oly ritkán esik meg, hogy nem volna érdemes bosszankodni miatta. Debray hebegett valamit, azután köszönt és eltávozott, beleütődve az ajtó félfába, mint Nathan az ateliében. Szinte hihetetlen minő könnyen kerekednek néha fölibük ezek a férjek, akiket mi oly kacagtatóan tudunk kifigurázni. Lucien távoztával Danglár foglalta el helyét a kereveten, és becsapva a fölnyitott könyvet és nagyon elbizakodott képet öltve, ingerkedni kezdett az ölebbel. Hanem mikor a kutya, amely nem ismerte oly jól, mint Debrayt, meg akarta harapni, megfogta szépen a nyaka lötyögő bőrénél, és a szoba túlsó sarkába hajította egy cseszlongéra. Az ölebecske panaszos visításba tört ki, ezután meglapult szépen a vánkosok mögött, és meg sem nyikkan többé. Nem volt ilyen bánásmód hosszokva. A Baroni nyugodtan fordult felé, egy arcizma sem rándult meg. Határozottan halad, uram, eddig csak faragatlan volt, most már durva. Mert ma este nincs olyan jó kedvem, mint egyébkor, válaszolt Danglár. Hermine megvető tekintettel mérte végig a bankárt. Más alkalommal az ura nagyon szívére szokta venni az ilyen pillantásokat, hanem ma nem sokat törődött vele. Mit törődöm én az ön rossz kedvével? Válaszolt a Baroni, akit férjének közönös magatartása bántott. Nem tartozik rám. Folytsa magába, ha rossz kedve van, és öntse ki epéjét az irodában. Ott vannak a fizetett emberei, akik eltűrik. Töltse ki rajtuk a bosszúságát. Azt már nem fogom cselekedni, megbocsásson, de tanácsát nem követhetem. Az én patoklos folyom az irodám, és nem akarom medrét fölzavarni, sem kiapasztani. Hivatalnokaim derék tisztességes emberek, kik segítkeznek vagyonom gyarapításában, és akiket én korán sem fizetek érdemük szerint, ha fölgondolom, mennyit használnak nekem. Nem volna miért rajtok kitölteni haragomat, hanem annál több okom van azok ellen dühöngeni, akik nálam lakmároznak, lovaimat rokkantakká teszik, és pénzemtől fosztanak meg.
Legyen szíves, uram, beszéljen világosabban, kik teszik tönkre önt?
Ó, legyen nyugodt, ha talányokban beszélek is, tudom, hogy ön könnyen kitalálja, hová céloztam. Azok tesznek tönkre, akik egy óra alatt 500 000 franktól fosztanak meg.
Nem értem önt, uram, válaszolta Baroni, hangja remegését, elpirulását palástolni igyekezvén.
Sőt, nagyon is ért engem, de ha makacsul megmarad állítása mellett kijelentem, hogy 700 000 frankot vesztettem a spanyol papírokon.
Ha, hát nagyszerű valóban, kacagott föl a báróné. Engem tenni felelőssé a veszteségért?
Miért ne?
Az én hibám, hogy ön 700 000 frankot veszített?
Az enyém, semmi esetre sem.
Egyszer és mindenkorra kijelentem önnek, uram, fakadt ki élesen a báróné, hogy pénzügyi dolgokról sohasem fogunk tárgyalni, efféle dolog sem odahaza a szüleim házában sem, első férjem oldalán nem került szóba előttem soha.
Nagyon szívesen elhiszem, annál is inkább, mert egyik kölyüknek sem volt egy árva fityingje sem.
Egyel több bizonyosság arra, hogy mellettük nem kellett kalmár nyelvet hallanom, amelyel itt reggeltől estig gyötörnek. A megolvasott és százszor újra olvasott tallérok pengése olyan gyűlöletes előttem, hogy csak egyetlen, még kellemetlenebb hangot ismerek, és ez az öné.
Furcsa dolog, én azt hittem, hogy ön mindenkora legélénkebben érdeklődik pénzügyi műveleteim iránt.
Én? És kiverte fejébe ezt a csodabogarat?
Ön maga.
Ne mondja.
Hát ki más?
Szeretném tudni, minő alkalommal.
Pontosan megmondhatom. Múlt év februárjában tett figyelmessé legelőször a haiti ügyekre, mikor azt állította, hogy a Harry kikötőbe érkező hajó azzal a hírrel jön, hogy azoknak a papírosoknak az értéke is hihetetlenül föl fog szökni, amelyek jóformán már csak makula túra számba mentek. Én bíztam abban az álomlátásban, és kéz alatt összevásároltam minden haiti kötelezvényt, és nyertem is rajta vagy 400 000 frankot, amiből 100 000 frank önnek jutott. Azzal az összeggel szabadon rendelkezett, nem törődtem vele, mire költi. Márciusban valami vasúti vonal engedélyeztetéséről volt szó. 3 részvénytársaság jelentkezett, mindhárman egyforma biztosítékot ajánlva. Ön azt mondta, hogy bár határozottan idegenkedik a spekulációktól, valami ösztönszerű érzés azt sugallta önnek, hogy az engedélyt a déli részvénytársaság fogja megkapni. Azonnal aláírtam a részvények 2/3-át. A szabadalom csak ugyan azért a társaságé lett, és mint ön előre megjósolta, a részvények értéke 3-szorosra szökkent, és én egy kerek milliót söpörtem be, amiből önnek tűpénz címén 250 000 frankot adtam. Mire használta föl azt a 250 000-t?
De hová akar hát tulajdonképpen kiukadni? Kiáltott fel a báróné türelmetlenül feszengve helyén.
Türelem, asszonyom, azonnal rátérek.
Ideje is volna.
Áprilisban egy miniszteri ebédre volt hivatalos, a spanyol ügyekről folyt a szó, és ön kihallgatott valami titkos beszélgetést, mely szerint Don Carlost el fogják kergetni. Természetesen én azonnal spanyol papírokat vásároltam, Don Carlost csak ugyan számkivetésbe küldötték, és én 600 000 frankot nyertem, amikor 5. Károly átlépte Bidassoát. Ebből a nyereségből 50 000 tallért kapott, mely fölött teljes szabadsággal rendelkezhetett. Nem is akarom mondani, hogy ilyen formán önnek ebben az esztendőben 500 000 livres jövedelme volt.
És aztán?
Egyszerre csak megfordult a kocka.
Különös kifejezései vannak, csak ugyan.
Egyre megy. Fő dolog, hogy megértsen. 3 nap múlva azután ön a politikáról csevegett Döbré úrral, és azt vélte szavaiból kikövetkeztetni, hogy Don Carlos visszatért Spanyolországba. Én Potomáron vesztegettem el papírjaimat, és csak másnap tudtam meg, hogy a hír koholmány, és én 700 000 frankot veszítettem egy álhír miatt.
Nos?
Miután hűségesen megosztottam önnel minden nyereségemet, és ön egy negyedrészt kapott minden alkalommal, most a veszteség negyed részét is önnek kell fedeznie. 700 000 frank negyed része pedig 175 000 frank.
Nagyon különös dolgokat hadar össze-vissza, uram, és egyáltalán nem tudom megérteni, miért keveri még Döbré úr nevét is ebbe az ügybe.
Mert ha véletlenül nem volna már meg a 175 000 frankja, amelyet önön követelek, barátaitól fogja kölcsön venni, tudtommal pedig Döbré úr barátai közé tartozik.
Fidonk, ájuldozott a páróné.
Mondjon le, asszonyom, a drámai jelenetekről, nehogy kénytelen legyek a szemébe mondani, hogy nagyon is jól látom, milyen jól mulat Döbré úr annak az 500 000 franknak a rovására, amelyet ön tőlem kapott,
Elégedett képpel mondogatván, hogy olyan módot fedezett föl, aminőre még eddig a leggyakorlottabb játékos sem gondolt, vagyis olyan rulettet játszik, ahol nyer, anélkül, hogy tenne, és még akkor sem veszít, amikor nem kedvez a szerencse.
A báronéből kitört a nemes fölháborodás.
Nyomorult, még azt meri mondani, hogy nem tudta eddig, amit ma a szememre vet?
Nem mondom önnek, hogy tudtam sem azt, hogy nem tudtam róla, egyszerűen azt mondom önnek. Gondoljon arra, miként viselkedtem 4 esztendő óta, amióta ön nem feleségem és nem vagyok férje többé, és be fogja látni, hogy mindenkor következetes voltam. Kevéssel külön válásuk előtt ön mindenáron énekelni akart tanulni egy híres baritonistától, aki nagy sikereket aratott a Theatre Italienben, én pedig táncleckéket óhajtottam venni egy kis táncosnőtől, ki Londonban alapította meg hírnevét. Ez a kis tréfa önnek is nekem is belekerült, vagy 100 000 frankba. A házi béke kedvéért nekem egy szavam sem volt rá. Elvégre 100 000 frank még nem is olyan sok, ha a férj és feleség alapos oktatást nyernek az ének és tánc mesterségben. Ön azonban csak hamar elfordult az énektől, és kedve kerekedett a diplomáciát tanulmányozni egy miniszteri titkárral. Én nem zavartam meg tanulmányaiban. Gondolhatja, hogy nem sokat törődöm vele, ha ön saját erszényéből fizeti a leckepénzt. Hanem ma úgy veszem észre, hogy ön az én erszényembe is bele-bele markol, ami esetleg 700 000 frank kiadást jelentett nálam havonként. De nem, addig van ám, asszonyom, így nem alkuszunk. Vagy adja az a diplomata az ő leckéit ingyen, és akkor megtűröm a házamban, vagy pedig nem lépi át többé a küszöbömet. Megtetszett érteni?
Ez már mégiscsak sok, kiáltotta dütöl sápadozva az asszony. Ön túllép minden határt.
Örömmel látom, hogy ön sem maradt a határokon belül, és önként követi azt a törvénycikket, az asszony a férjét kövesse.
Sérteget?
A világért sem jobb is, ha nyugodtan ítéljük meg a dolgot. Én sohasem avatkoztam az ön ügyeibe, ha csak a javáért nem. Tegyen ön is úgy velem. Ön maga mondta, hogy semmi köze az én pénzügyeimhez. Legyen. Hanem akkor dolgozzék a maga zsebére, és ne üssön lyukat az enyémen, és ne igyekezzék megtölteni. Egyéb iránt, ki tudja, nem-e csak afféle zsárnak politika az egész, és a miniszter, ki dühös rám, mivel az ellenzékhez csatlakoztam, és népszerűségem egyre emelkedik, nem érte egyet döbréjel, hogy csődbe juttassanak.
Nagyon valószínű, mondta gúnyosan Danglárné.
Hogyne volna, ki látott már ilyet? Koholt telegráf jelentés lehetetlen, vagy csak nem az. A jeleket pedig a két utolsó állomáson homlok egyenest ellenkezően mutatták. Mintha csak miattam cselekedtek volna.
Uram, mondta kissé meghunyászkodva a báróné, úgy látszik, ön nem is tudja, hogy azt a hivatalnokot elkergették, és kétségkívül pörbe is fogták volna, mert az elfogatási parancs már ki volt adatva, ha meg nem szökik a szerencsétlen, mely körülmény valószínűvé teszi, hogy ő a bűnös. Az is lehet, hogy megháborodott elmével követte el a hibát.
Ami sok fajankot megkacagtatott, a miniszternek elrontotta egy éjszakáját, sok ív papírost iratott tele az igen tisztelt államtitkár urakkal, de ami nekem 700 000 frankomba került.
De mondja csak, uram, fordult felé hirtelen az asszony. Ha ön szerint mindez a sok rossz Döbrey úrtól került ki, miért nem fordul egyenesen hozzá? Miért mondja mindezeket nekem? Miért támad rám az asszonyra, amikor a férfit vádolja?
Hát ismerem én Döbrey urat, és gondolja, hogy óhajtom ismerni? Azt hiszi, tudni akarom, hogy önnek tanácsokat osztogat? Vagy talán követni is akarom? Az ő segítségével akarok játszani? Nem. Mindezeket önnek hagyom, én nem fogok így cselekedni.
De úgy rémlik előttem, mintha már ön is hasznot húzott volna belőle.
Danglára vállát vonogatta.
Minő fonák teremtése is az Istennek az asszony, ki lángésznek tartja magát, ha egy, vagy mondjuk 10 ármányos tervet sikerült keresztül vinnie anélkül, hogy egész Párizs megtudta volna. Jobb volna, ha arra gondolnánk, tisztelt hölgyem, hogy elrejtsék fogyatkozásaikat a férjük szeme elől, mert ez ennek a művészetnek az ABC-je,
és akinek ez nem sikerül, csak halvány másolatává lesz az igazi nagyvilági hölgynek. Ami engem illet, mindenkor és mindent láttam és megfigyeltem, lehet ugyan, hogy e 16 esztendő alatt rejtve marad előttem egy-két gondolata, de biztosítom, hogy egyetlen hibája, egyetlen bal lépése sem. Pedig ön sokszor örülhetett, hogy sikerült félrevezetnie. Szó sincs róla. És mi volt a következtetés? Az, hogy látszólagos kijátszásom mellett Wilfortól Döbréig egyetlen barátja sem volt, ki nem remegett volna előttem. Egyetlen egy sem volt közöttük, ki nem tisztelte volna bennem a házúrát, és aki szemtől szembe olyat mert volna mondani nekem, mint én mondtam önnek ma. Megengedem önnek, hogy gyűlöletessé tegyen, de már nevetségessé nem engedem tenni magamat, ezt pedig határozottan megtiltom, hogy csődbe juttasson. A báróné megőrizte nyugalmát egészen addig, amíg a Wilfort név ki nem siklott férje ajkán, hanem erre a névre fehér lett, mint a fal, és képéből kikelve szinte könyörgő mozdulattal tett férje felé néhány lépést, mintha ki akarná kényszeríteni belőle azt a titkot, amelyet, ha ismer, csupán ocsmány számításból nem akar kimondani.
Miért említette Wilfort? Mit akar vele?
Csak azt, igen tisztelt asszonyom, hogy Nargon úr, az ön első férje, aki sem bölcsész, sem bankár nem volt, bújjában, vagy mérgében halt meg, látván, hogy a királyi ügyész kiütötte a nyerekből, és önt 9 havi távollét után 6 hónapos áldott állapotban látta viszont. Jól tudom, hogy durva vagyok, sőt, kérkedem is vele, mert sok sikert köszönhetek már nyereségemnek a Kalmár világban is. Miért ölte meg magát, mikor másnak tartozott volna egy golyóval? Bizonyára azért, mert nem volt megvédeni való pénze. Már én csak megmaradnék a pénzszekrényem mellett. Döbré úr, a társam, 700 000 frankos veszteségbe sodort, tehát viselnie kell az őt megillető negyed résznyi veszteséget, és ügyeinket folytathatjuk tovább, ha pedig nem fizeti meg azt a 175 000 frankot, menjen Isten hírével, de többé meg ne lássam. Nagyon kedves ember különben, amennyiben pontos hírekkel szolgál, de ha ennyire megtévejedik, higgy el, asszonyom, 50 is akad nálánál sokkal különb. Danglárné meg volt verve tökéletesen, erre az utolsó vágásra már nem volt válasza. Leragyott egy karosszékbe, és össze-vissza kavargott agyában Wilfort, az ebéd után következő jelenetek, és az a sok mindenféle csapás, amely egyre másra zúdult rá mostanában, botrányos pörpatvarokkal töltve meg a máskülönben oly békességes házat. Danglár egy pillantásra sem tartotta tovább érdemesnek, bár látszott rajta, hogy ájuló félben van. Szó nélkül lépett ki az ajtón, és saját szobáiba tért, úgy, hogy Danglárné aléltságából fölócsúdva azt hitte, hogy csak rossz álomból ébred.